Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Egy apró borsodi faluból, Mocsolyás telepről indult. Életútja a raktárosi munkától és a díszletezéstől vezetett a legnagyobb hazai színpadokig, majd a József Attila Színház igazgatói székéig. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, aki vallja, hogy az egyénnek a közösséget kell szolgálnia. Legyen szó színházi társulatról, futballcsapatról, vagy egy szülőfalujában épülő templomról. Amikor a gyerekkoráról mesél, akkor mindig szeretetteljes élményeket oszt meg. Gondolta volna akkor, hogy Kossuth díjas lesz egyszer?
Az sem volt bennem, hogy én valamikor színész leszek, valahogy az életem így alakult. Bizonyára olyan emberekkel találkoztam, akik akarva-akaratlanul erre a pályára irányítottak.
Ez a kis település, Mocsolyás telep, ez Kisgyőr községhez tartozik. Varsodaba-Üzemlén vármegyében található, a Büklábánál. A szülei tanárai szigorúan fogták, mert hogy boldog, szabad gyerekkort festett le.
Édesanyám úgymond háztartásbeli volt, édesapám pedig kőműves, ő egész héten valahol dolgozott, és egy tanárházas pár tanította a mi kis falunk apraját, nagyját. Nálunk osztatlan iskola volt. Csodálatos emberek voltak a tanítóink. Tanítóbácsi Budapesten született, Kugler Rezsőnek hívták. Egyetemet végzett a II. Világháborúban hadnagyi ranggal, tanítónéni pedig egy középnemesi családban született Pányokon. Valamikor a 60-as évek elején kerültek le a mi kis falunkba, ahol még úgy sem volt, csak makadám út vezetett Kisgyőrbe, és oda jártunk gyalog, hogy busszal eljussunk Miskolcra. Tehát egy abszolút zárt közösség volt a miénk. Soha nem beszéltek tanítónéniek arról, hogy milyen okból fakadóan kerültek ők a mi kis falunkba, valószínű, hogy valamilyen koncepcionális bűn miatt kerültek ők hozzánk, de csodálatos két emberről beszélhetek, és úgy éltek Mocsolyáson a mi kis falunkban, mintha Budapesten, a belvárosban élhettek, vagy éltek volna. Fantasztikus szellemi közösséget alkottak, mindenki hozzájuk járt megbeszélni a nehézségeket, a gondokat, és egy csodálatos világot teremtettek a gyerekek számára. És olyan érdekes, hogy bár osztatlan iskolában voltunk, és oda jártunk, aztán én 6. koromban elkerültem egy tanyasi diákoknak fenntartott kollégiumba, de nagyon sokan főiskolát, egyetemet végeztek, akik elkerültek otthonról.
Ahogy így leírja, egy olyan képet képzelek magam elé, ahol nagyon jóban vannak ezek a gyerekek. Ez egy zárt közösség, mindenki ismer mindenkit, mindenki segít mindenkinek.
Ez a kor is ilyen volt. Én 1957-ben születtem, és valószínűleg a háború közelsége is sokkal erősebb kohéziót teremtett az emberek között. Azon kívül ilyen volt a világ is. Tehát sokkal jobban egymásra voltunk utalva. Azok a nagy mezőgazdasági munkák, amiket el kellett végeznünk, egy aratást vagy szüretet, azt nem tudtuk és nem is képzeltük volna el másképp, mint hogy egymás segítségével történik mindez, és ez hihetetlen erőt adott. A másik, hogy azért technikailag nem voltunk az ország, sőt a világ sem volt egy olyan nehéz helyzetben, mint most. Tehát az emberi szó az nagy kincs volt, és ez a szeretet, ez a mindennapjaink része volt mindig.
Én azt gondoltam, hogy a foci iránti rajongása ebből a közösségből nőtt ki, mert valahogy úgy képzeltem, hogy ott a gyerekek együtt fociznak, bandáznak, de hogy ez nem így van.
Együtt bandázni, együtt bandáztunk, és együtt voltunk, és hol a szomszédnéni adott egy zsíros kenyeret, hol édesanyám adott nekünk valami süteményt. Tehát egy nagyon erős közösségben és közösségi létben léteztünk, és hát az én életemet, vagy a falubeli fiúk, lányok életét inkább a mezőgazdaságban végzett munka határozta meg, és azok a játékok, amit mi a saját kezünkkel készítettünk. A labdarúgás nem volt nagyon jelen az életünkben. Én a főiskolás időszakomban kerültem kapcsolatba erőteljesebben a labdarúgással, Eperes Károly barátomnak köszönhetően.
Azért a foci közel került az ön életéhez. Ugye 29 évig volt csapatkapitánya, a színészválogatottnak.
A színészválogatottal való kapcsolat ez fantasztikus volt számomra, mert bizonyára az egész életemre is az a jellemző, hogy mindig közösségekben, jó közösségben léteztem. És a színész labdarúgó válogatott ugyanúgy egy nagyon jó közösség volt, és nagyon jó közösség a mai napig is. És én ezt nagyon élveztem, és kerestem az alkalmat, hogy hogyan tudok én ennek a csapatnak részese lenni. Aztán 1994-ben úgy döntött a csapat, hogy én legyek a kapitány, ami nagyon sok szervező munkával járt, sok izgalmas helyzet volt.
Minden focistának, vagy ha nem sértem meg, akkor hobbi focistának egy foci himnusznak számít az Ismerős arcok nélkül egy című száma.
Igen, de azt gondolom, hogy ez a dal több lett annál, hisz azért nagyon sokunkban nagyon nagy fájdalom a 2004-es szörnyűséges
népszavazás,
igen, amire az ember nem szívesen emlékszik vissza, és azt gondolom, hogy ez az ének egy picit segít ennek a mélyebbnek a feldolgozásában, és az, hogy ilyen csodálatos szöveget fantasztikus zenével hallhat az ember, ez tovább lendít sok nehézségen bennünket.
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk.
Meglepődtem, hogy a gimnázium harmadik osztályában látott először színházi előadást, a Bánkbánt.
Igen, a Miskolci Nemzeti Színházba mentünk el a gimnáziummal, tehát igazi színházat én akkor láttam először életemben, bár azért odahaza tanítónénének köszönhetően mi nagyon sok műsort készítettünk, és amikor már bevezették hozzánk a villanyt, ez a 70-es évek közepetáján történt, utána pedig azt kell mondanom, hogy kinyílt a világ. A tanteremben, ahol tanultunk, ez egy az iskola épülete, ott volt egy televízió, és a falu apraja nagyja oda járt esténként tévéműsort nézni. Sőt, ez a terem úgy nézett ki, hogy egy függönnyel elválasztott részen volt az oltár. És hétvégén az asszonyok imádkozni jártak ebbe a terembe, és egy hónapban egyszer Sáj nevező községből a plébános úr járt szentmisét tartani. Mi egy katolikus közösség vagyunk különben.
Ugye nem volt templom a településen.
Igen.
Az érettségi után jelentkezett a főiskolára. Minek köszönhető ez a Bánkbán miatt jelentkezett?
Én szerintem nem a Bánkbán miatt. Én sokat mondtam verset. Hála Istennek, hogy nem is vettek föl rögtön a főiskolára, tehát én a harmadik nekirugaszkodásra jutottam be a színművészeti főiskolára, és úgymond kétszer eltanácsoltak, de mindig adtak valamilyen reménysugárt, hogy ne adjam fel. Biztos vagyok benne, ha engem elsőre fölvesznek, nem végzem el a színművészeti főiskolát. Egy az alkatilag is egy náluk úgy mondták, nyeszlett gyerek voltam. Érettségiztem, és akkor voltam 162 centi és 54 kiló, emlékszem rá, mert mindig mértem magam, hogy hát ha megnövök. Tehát egy abszolút gyerek voltam, és nem csak fizikálisan, hanem mindenféle szempontból éretlen lettem volna a színművészeti főiskolára. Viszont ahogy megfogalmaztam magamból, hogy én színész szeretnék lenni, attól kezdve nem volt más gondolat bennem.
Ez a harmadik próbálkozás volt, egy évig volt előtte az erdőgazdaságnál raktáros, aztán a következő évben már azért a Miskolci Nemzeti Színház díszletezőjeként dolgozott, szóval próbált egyre közelebb kerülni a színházhoz.
Igen.
Azt nyilatkozta, hogy ha nem színész lett volna, akkor a zenében tevékenykedne. Mi volt az az első élmény, ami a zenéhez köthető az életében?
Amikor gimnazista voltam, talán másodéves lettem, amikor érkezett Miskolcról egy zenekar, és egy zenei beavatót kaptunk, aminek az alap szerzője Vivaldi volt. És a Vivaldi zenéjén keresztül ismerkedtünk, és ismertettek meg bennünket különböző hangszerekkel a művészek. És bennem ez olyan erős hatással volt, hogy attól kezdve meghallottam Vivaldi négy évszak című zenéjét, egyszerűen beleborsózott a hátam, és azóta is fantasztikus élmény számomra Vivaldit hallgatni.
Következzen a tavasz első tétele. Azt mondta, hogy a színház számomra olyan, mint egy templom, egy hely, ahol mindenki tisztelettel lép be, mert tudja, hogy itt valami különleges születik. A rend és a fegyelem tartja össze, de a közösség adja meg az erejét. Mai napig így áll a színházhoz, színházigazgatóként is.
Az én példaképeim a szegedi színész kollégáim, akikkel együtt lehettem a pályám elején, és láttam, hogy hogyan dolgoznak ők, és hogyan viszonyulnak az előadáshoz, hogyan próbálnak, és az ő erejük és a tiszteletük a színház iránt és a színházért, ez úgy erőteljesen bennem van, és bennem is ragadt, és ezt nem is szeretném elengedni. Tehát az a fajta tisztelet, amit meg kell adni a színpadnak, azt én nagyon komolyan gondolom, mert tényleg ez Thália temploma, ahol vannak olyan belső szabályok, amit nem szabad, hogy elengedjünk.
1981-ben végzett, és sok film volt, sok lehetőség. Általában a Szomszédok Vágási Feriét emlegetik, amikor önről van szó, de ő mindig kiemeli, hogy ha ez a szerep nem lett volna, akkor a kornak köszönhetően akkor is ismert lenne a kortársaival együtt, mert hogy voltak lehetőségek, szerepek.
Így van, ha csak abba belegondolunk, hogy a Szomszédok két hetente volt műsoron. Abszolút volt munkánk, abszolút volt lehetőség arra, hogy a Szomszédokon kívül mást is csináljunk és dolgozhattunk. Bár a televíziós munkánk az természetesen leszűkült, hisz volt egy szerződésünk, éves szerződésünk a Szomszédokkal, de maradt a lehetőség ugyanúgy továbbra is.
Ezekben az években dolgozott Szegeden, Zalaegerszegen, de a Budapesten, a Radnóti Színházban és a Nemzeti Színházban is. Ezekből a színházakból, színházi szerepekből mit mentett ki, vagy melyek azok a legmeghatározóbb élmények, amelyeket megemlítene?
Olyan nehezen tudok én egy-egy szerepet kiemelni, mert hál' Istennek rengeteget játszhattam, több mint 150 szerep van mögöttem. Biztos föl tudnék sorolni legalább 40-50 olyan szerepet, amit nagyon-nagyon szerettem, és azt gondolom, hogy azok egy-egy korszakomnak meghatározó szerepei voltak, de tudja, kell hozzá egy csapat, hogy abban a csapatban hogyan működik az ember. Például azért mentem és szerződtem el a Radnóti Színházból a Nemzetibe, mert azt gondoltam, hogy ott egy újabb kihívás vár rám, és egy újjá alakult Nemzeti Színházba kerültem, amit abban az időben Csiszár Imre vett át, és ő volt az igazgatója. Egy kihívás volt számomra. De ugyanolyan kihívás volt 2 évre rá, hogy a Budapesti Kamara Színházba szerződjek, egy kisebb léptékű épületbe, színházba, de nagyon izgatott azoknak a kollégáknak a jelenléte, akik éppen akkor a Budapesti Kamara Színházba szerződtek. Tehát az én életemet, ahogy nézem, igazából meghatározó emberek vitték tovább, és a közösség az számomra mindig meghatározó volt.
Nagyon sokan emlegetik azt, hogy vidéki színház, fővárosi színház, van különbség, nincs különbség. Én egy-egy színházi fesztiválon ezt nem érzem. De önnek mi a tapasztalata?
Én se gondolom, hogy nagy különbség lenne budapesti és vidéki színház között. Különösen akkor, hogyha van egy meghatározó egyéniség, aki a színházat vezeti, koncepcionálisan tudja, hogy kikkel szeretne dolgozni. Én szerencsés voltam a pályám elején, Ruszt Józseffel találkoztam, ő szerződtetett Szegedre, aztán együtt mentünk Zalaegerszegre, egy fantasztikus jó csapatot épített ki, és olyan nagyszerű előadásokat csináltunk, ami kimondottan a közösség erejét mutatta meg, és ebben természetesen mi magunk is erősödtünk és fejlődtünk. És Rusznak köszönhető az, hogy nagyon sokat játszhattunk, és nagyon színes volt az a paletta, amit kaptunk. Az ő mondása például az, hogy azért kell az egyik este Benvoliót játszani, a másik este pedig Rómeót, hogy majd 60 éves korában az ember el tudja játszani a Lír királyt. És ez nagyon meghatározó, hisz egy fiatal színész természetesen ide nekem az Oroszlánt gondolattal van, de nem tudja, hogy egy 2 jelenetes szerepet hogy kell megcsinálni.
Szokták mondani, hogy akár csak valakinek egy-egy mondat jut, akkor van az igazán nagy feladat, hogy megmaradja nézőben.
Így igaz. És van, amikor egy ember megmarad a nézőben. Olyan sokat van bennem előadáskép. Az egészre nem emlékszem, de egy momentumára emlékszem, hogy ott volt, és olyan erős jelenléte volt, és gyakorlatilag olyan volt, mintha nem csinálna semmit, és mégis valamit, egy világot teremtett meg. És néha ebben vagyunk buták, mert mondatokban mérjük a szerepsúlyát, és nem a jelenlétben. És akkor hiányzik valami a szakmaiságunkból. Tehát nincsenek eszközeink ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni ezeket a figurákat. Ezért is jó például vidékre szerződni, és vidéken eltölteni jó pár évet. Én Zalaegerszegen évente 6 bemutatóban voltam benne. Ez egy olyan ajándék, amivel nem lehet versenyezni, és ha csak abba belegondolok, hogy Ruszt Józsefnek köszönhetően 3 fantasztikus Bartók darabbal találkozhattunk, a Csodálatos Mandarinnal, a Fábor Faragott Királyfival, vagy a Kékszakálló Hercegvárával, és ezeket az előadásokat mi Zalaegerszegen színpadra állítottuk Ruszt rendezésében és kigondolásában, prózai színészek, eljátszottuk, nem eltáncoltuk, hanem eljátszottuk ezeket a történeteket. Fantasztikus ereje és varázsa volt mindegyiknek.
Most pedig akkor a Csodálatos Mandarinból az Allegro csendül fel.
Thank you.
Színházi szerepekről beszélgettünk most az elmúlt percekben, de talán az igazi nagy szerep egy férfi életében az apaság.
Köszönöm, hogy erre terelődött a szó.
A fiairól talán keveset mesél. Kell mondaná róluk néhány szó? Tudom, hogy a nagyobbik is már színházigazgató.
Két fantasztikus fiunk van, Balázs most múlt 30 éves, Máté fiunk pedig 29 éves volt most.
Darvas Ilonával az első feleségem.
Igen, igen. Ilona volt az első feleségem, és együtt alapítottuk a Turaida Színházat, és hosszú éveken keresztül sokat jártunk vidékre is. De visszatérve két fiunkra, Balázs elvégezte a Műszaki Egyetemet, gazdálkodás és menedzsment szakon, és aztán édesanyához került a Turai Színházhoz, először gazdasági vezetőként, majd pedig átvette a színház vezetését, és ügyvezető, igazgató most már. Máté pedig gyerekkora óta imádta a hadsereget, imádta a katonákat, nézte a televíziót, és közben játszotta a különböző katonai járművekkel, harcolt közben, és ő pedig most a parlamentben teljesít szolgálatot, koronaőr.
Mind a kettő lehet veszélyes terep.
Igen, mind a kettő veszélyes terep.
Nem óvták a fiaikat soha ettől a pályától?
A gyerekek pontosan tudják, hogy mit kell csinálniuk. Mi csak egyengetni tudjuk az életüket és segíteni abban, amit szeretnének csinálni. Csak visszatérve az én életemre, amint említettem, édesanyám otthon volt háztartásban, édesapám pedig kőműves volt, és nagyon nyitottak voltak. Soha nem szóltak bele, hogy mit csináljunk. Van egy nővérem, aki matematika-fizika szakos tanár lett, és mindig bátorítottak, és nem gátoltak bennünket. Tehát nagyon nyitottak voltak velünk kapcsolatosan, és megpróbáltuk mi is ezt a nyitottságot a fiainkkal, hogy ők találják meg a saját életüket, hogy hogyan is gondolják, mit szeretnének csinálni.
Időről időre azért hazajár, sőt, még fontosnak érezte, hogy templomot is építessen. Miért gondolta úgy, hogy akkor önnek kell ezt is a kezébe vennie és elintéznie?
Itt az életem során nagyon sok erőt kaptam az én közösségemtől. Sőt, amikor főiskolás koromban, a kezdeti időszakban picit reményt vesztett voltam, és hazamentem, és gyakorlatilag semmi más nem kellett csinálnom, csak otthon létezni, és valami olyan újult erő jött belém, és erősnek és megingathatatlannak éreztem magam, és úgy többször benne volt ez a gondolat, hogy én ezt hogy tudom visszaadni az én közösségemnek. És aztán kimondtam, amit sokáig magamban dédelgettem, a nővéremnek a kisebbik lánya az én keresztlányom, ő Miskolcon végzett a Műszaki Egyetemen, és egy nagy vállalatnál dolgozik mérnökként, és a családi házazat lakja Mocsolyáson a családjával, és vele osztottam meg ezt a gondolatot, hogy mit szólna a mi közösségünk, hogyha elindítanánk egy templomépítést. Előtte már átgondoltam, hogy a magyar kormánynak van egy templomépítő, templomfelújító, közösségerősítő programja. Az akkori államtitkár úrral, Soltész Miklóssal egyeztettem már előre, hogy hogyan lehetne hozzá kezdeni egy ilyen munkához, és az ő segítségével aztán eljutottam Egerbe, hisz a mi közösségünk az Egri érsekséghez tartozik, és dr. Ternyák Csaba érsek úr segítségét és tanácsát is felhasználva indultunk neki ennek a templomépítésnek, természetesen megbeszélve az otthoni közösséggel ezt a gondolatot, ami aztán valósággá is vált. Egy csodálatos építészpáros, Eper és Visszavolcs és Kis Attila tervezték meg a mi templomunkat. Van egy kedves barátom, aki Bodrog keresztúron él, Petro Attila, aki gazdaságilag is nagyon segítette, és szellemiségében is a templomépítést, sőt, tőle kapott a falunk egy 5 méter magas márványból készült Mária szobrot, aminek a talapzatát is sikerült megcsináltatnunk. Tehát elindult egy olyan folyamat, ami én azt gondolom, hogy nagyon sok embert boldoggá tett, és Ternyák érsek úrnak is az volt a véleménye, hogy fölépíthetünk egy épületet, de hogyha azt lélekkel nem töltjük meg, akkor ez csak egy épület marad, és nem egy templom. De hála Istennek, a mi közösségünk lélekkel is megtöltött ezt a fantasztikus épületet.
Nagy vállalás, de hálása közösség. 2026. március 3-án kinevezték a roma kultúra nagykövetévé. Ez nekem teljesen új. Bevallom.
Nagyon sok cigány barátom van. Sokan már nincsenek közöttünk, sajnos. Béli Tamás festőművész szinte a bátyám volt. A testvéremnek tudhattam Szent András István festőt, Kossuth Díjas művészt. És hát új barátságom, ami nagyon erős, Kunhegyesi Ferenc festőművésszel. De nagyon sok nagyszerű cigányművésszel lehettem együtt, és dolgozhattunk együtt. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ők méltónak találtak engem arra, hogy a roma kultúra nagykövete legyek.
Azt nyilatkozta korábban, hogy nagyon reméli, hogy lesz ereje ahhoz, hogyha lejár a mandátuma, akkor képes legyen hátralépni egyet a színházigazgatói széktől. Hogy tervezi 2031-től? Mivel tölti az idejét, vagy az még nagyon messze van?
Háttérbe is tudok lépni. Tehát nem gondolnám, hogy nekem instrukciókat kellene adni egy következő igazgatónak, abba kell akkor ezt hagyni. Ha még lesz energiám, és ha felkérnek egy-egy szerepel játszására, akkor boldogan megteszem, de azt gondolom, sok olyan dolog van még az életben, ami boldoggá tud engem majd tenni.
Színház nélkül el tudja képzelni?
Nehezen, de nagyon sok karitatív érzés van bennem, és lehet, hogy akkor ebbe erőteljesebben benne lennék.
Egy kicsit visszatérve a József Attila Színház repertoárjához, voltak olyan kritikák, amik arról szóltak, hogy jaj, rengeteg zenés darabot játszanak, de igazából csak utolérték egymást a premierek és a korábbi darabok.
A budapesti színházak hosszú éveken keresztül viszik a sikerdarabjaikat tovább, mi is így vagyunk ezzel a József Attila Színházban, de azért próbálunk az arányokra figyelni. Ha megnézi valaki a mi repertoárunkat a zenés produkciók mellett és a vígjátékok mellett, azért játszunk. Például műsorom van két márai darab, a Gyertyák Csonkigégnek és a Kaland. Azon kívül játszunk Szabó Magdát, a régimódi történetet, vagy Sánta Ferenctől az ötödik pecsét, vagy éppen García Lorcától a Vérnászt, vagy Peter Scheffertől az Ekuszt, vagy Dosztojevszkijtől például játszunk előadást. Sőt, az első bemutatónk ebben az évadban egy drámapályázat nyertes pályaműve volt, Varga Lóránt Nem én kiáltok című darabja. Sok feladatunk van, és hál' Istennek azt mondom, hogy a helyünkből fakadóan is, és az elmúlt éveket nézve, hogy milyen színházi irányzatot mutatott a József Attila Színház, mi nem egy réteg színház vagyunk, tehát több műfajban alkotunk, és ez azt gondolom a nézőinknek is nagyon jó, és a színészeink pedig fürödhetnek a különböző szerepek megformálásában.
De a zenés előadások között is van vígjáték, van krimi, igen, van Mozart.
Tényleg az is csoda, amikor az ember találkozik egy-egy művel, mint például Peter Scheffer Amadeusza, ami adja magát, hogy ebben az előadásban Mozart zenéje folyamatosan szóljon. De ha abba belegondolok, hogy van egy olyan előadásunk, amiben viszont a Csárdás királynő zenéje és motívumai folyamatosan jelen vannak, ez a szibériai csárdás, egy nagyon izgalmas előadás. De ha csak újra visszatérek az Amadeus előadásra, fantasztikus volt nézni nekem magamnak is, mint színházigazgatónak az előadást, olyan csodálatos világot állított színpadra Koltai M. Gábor és a színész kollégáink, vagy egyszerűen élvezet volt minden pillanatát nézni, sőt még egy négy tagú vonós zenekar is színpadon volt. Tehát egy komplex előadást láthattunk, és akkor tényleg fölmerül az emberben a gondolat, hogy ez zenés darab. Mert visszagondolok Ruszt Józseffel töltött időmre, Ruszt fantasztikus érzékkel zenélte végig az előadásainkat, tehát ha így nézem, zenés darabokban játszottam Ruszt József irányítása alatt, közben pedig a monológiainkat és a jeleneteinket erősítette meg a zene hatása, tehát ezekkel együtt létezni, együtt élni, ez számomra egy csodavilágot jelent, mai napig is.
Ez a beszélgetés a születésnapja után nem sokkal kerül adásba, úgyhogy istenéletesen sokáig boldog születésnapot szeretnék kívánni, és megkérdezni öntől, hogy mit kívánna a születésnapjára.
Egészségünk legyen, legyen tolerancia bennünk, beszélgessünk sokat, vitatkozzunk, mert azt gondolom a világ nagyon színes, nagyon sok gondolat van benne, és ezeket a gondolatokat ki kell cserélnünk. Azt is gondolom, hogy nem egyszínű a világ, és minél többet tudunk egymásról, és segítjük egymást, annál boldogabb életet tudunk élni.
Mozart F-dur vonós négyesének záró tételével búcsúzunk. Vendégem a Kossuth és Jászai Mari díjas Nemcsák Károly színművész volt. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmester és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Götöllei Jan.